Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Románia túl van egy meghosszabbított szuperválasztási éven, azonban hiába járt le egy ideig minden hazai voksolás, Magyarországon javában zajlik a kampány, ami minket, erdélyi magyarokat sem kerül el. Az online térben egymást érik a politikusi megszólalások, a szavazat leadására való buzdítás, a reakciók és kommentek között pedig erőteljesen ott van egyik vagy másik tábor részéről az alpári veszekedés, a gyűlölet és a másik lenézése, emberi megsemmisítése. A kampányok, függetlenül, hogy melyik országról beszélünk, egyre inkább átköltöztek az online térbe, ezzel pedig háttérbe szorult a tények ellenőrzése, az indulatok moderálása. Ezzel egy időben pedig megjelentek a mesterséges intelligenciával generált tartalmak, amelyek szintén hangsúlyosan jelen vannak a magyarországi kampányban is. De hogyan is kampányolnak jelenleg a magyarországi választásban érintett felek a világhálón és a közösségi médiában, illetve hogyan csapódik ez le Erdélyben? Erről beszélgetünk a mai digitális világban. Témánk: kampánya a világhálón. Online kapcsolat révén itt van velünk élőben Kis Anna, a Mi Között közéleti YouTube csatorna alapító főszerkesztője, az Egyenlőbb Erdélyért mozgalom társalapítója, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
Szervusz, és én is köszöntök minden hallgatót, szép jó estét kívánok.
Kampány van Magyarországon, és igazság szerint ez nem most kezdődött el, hanem amikor színre lépett egy kihívó, akinek van esélye leváltani Orbán Viktort és a Fideszt. Lényegében tehát már több mint 2 éve nincs nyugalom a magyarországi belpolitikában. De mennyire gyűrűzött át ez hozzánk Erdélybe, mennyire van itt a kampány, és főleg hol érhető ez tetten véleményed szerint?
Úgy gondolom, hogy ez egy érdekes folyamat volt, amikor 2024 elején kirobbant a kegyelmi botrány, és egyáltalán Magyar Péter így bekerült a nyilvánosságba, akkor elég sokáig az erdélyi magyar sajtónak azon része, amelyik ugye a Fidesz tulajdonában van, valójában szót sem ejtett arról, hogy Magyarországon történik bármi. És ugye ez egyébként jellemző dolog, és hogyha a média viszonyokat nézzük, akkor azért azt látjuk, hogy az erdélyi magyar kesmának az a feladata, hogy bizonyos dolgokról ne beszéljen, amennyiben nem kell. Illetve az nem előnyös a Fidesznek, ugyebár. És hát ugye eltelt ennyi idő, most már nyilvánvalóan kénytelenek számításba venni azt, hogy már pedig valóban egy olyan kihívója a Orbán Viktornak, aki potenciálisan le tudja váltani ezt a rendszert, és ehhez valahogyan, hát ugye viszonyulnia kell az erdélyi magyarságnak is, és az erdélyi nyilvános térnek is idehaza. De hát ugye egy nagyon beszűkült nyilvánosságban él az erdélyi magyarság. Ugye a sajtónak egy részét a Fidesz uralja, a másik számottevő részét az RMDSZ, és hát ugye itt van a közszolgálati média, és van néhány, és ugye nagyon kevés, tehát a félkezünkön meg tudjuk számolni azt, hogy hány darab olyan sajtóorgánum, amelyik pártpolitikai finanszírozástól függetlenül működik. És hát ez nyilvánvalóan kreál egy olyan képet, amiben... Hát azt a képet kreálja meg, amiben számunkra az az előnyös, hogyha azt gondoljuk, hogy itt Orbán Viktor rendszerének kell itt előre haladni és tovább menni. Úgyhogy egy nagyon egyoldalú média térben van benne az erdélyi magyarság. Én úgy gondolom, aki ebből nem akar tudatosan kinézni, nem mondja azt, hogy őt érdekli a másik oldal is, még akkor is, hogyha egyébként úgy gondolja, hogy egyetért azzal, hogy a Fidesznek hatalmon kell maradnia, akkor egy nagyon egyoldalú képet lát arról, hogy ki is az a Magyar Péter, mi is az a Tisza párt, és hogy ez hogyan viszonyul úgy egyáltalán a Fidesz.
Ez a hagyományos média tere szerepe, amiről eddig beszéltél, de érkezzünk meg az online világba, vagy érkezzünk meg fajsúlyosabban az online világba, és amikor ezt mondom, akkor a közösségi médiára gondolok. Milyen következtetéseket lehet levonni, vagy egyáltalán szabad következtetéseket levonni abból, hogy ki hány lájkot, ki hány megosztást, ki hány röhögős emojit kap, vagy éppen kinek hány követője van a különböző közösségi médiás felületeken? Mert ugye azt látjuk, hogy reakciók számában Magyar Péter jobban áll, viszont követők számában Orbán Viktor jelenlegi magyar miniszterelnöknek több mint, vagy majdnem kétszer annyi követője van a Facebookon. Nyilván ez csak egy felület.
Hát igen, meg ugye neki azért mégiscsak volt jó néhány éve felépíteni ezt a nagy követőbázist. Én azt gondolom, hogy nyilván tud mérvadó lenni, és azért, és azt hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy én nem vagyok politikai elemző, de azokból az elemzésekből, amiket én az utóbbi napokban, hetekben hallgattam, azért nyilvánvalóan azok, akik egy holisztikus meglátásban figyelik, és nézik azt, hogy mi történik egy választási kampányban, azok nyilvánvalóan beszámítják az online jelenlétnek is a szerepét abba, hogy bizonyos jelölteknek milyen előnyöket vagy hátrányokat jósolnak majd a választás napján, és ez nyilvánvalóan hozzátartozik az is, hogy akkor kinek mekkora elérése van, ki mennyit lájkot tud begyűjteni, ki mennyi röhögő smiley-t tud begyűjteni, és hogy akkor ez vajon mit jelent. De azért nyilvánvalóan ez csak egy nagyon pici szelete annak, hogy mennyi minden tevődik hozzá ahhoz, hogy valaki majd április 12-én választásokat nyerjen, és azért végső soron amúgy tényleg az számít, és az a fontos, hogy hányan fognak elmenni szavazni, és hogy akik szavaznak, azok kire fognak szavazni. Úgyhogy nyilvánvalóan a percepciót, a mi percepciónkat tudja befolyásolni az, hogy bizonyos jelölteknek milyen média megjelenésük van, és erre hogyan reagál az internet népe, és tud ez torzító hatású és jellegű lenni, már hogyha csak arra is gondolunk, ugye, hogy noha most már a Metán nem lehet kvázi politikai hirdetéseket feltenni, mert ezt így tiltja, ennek ellenére megoldható az, hogy hirdetés útján eljussanak bizonyos tartalmak, bizonyos körökhöz, közegekhez, tehát hogy itt azért van, és ezt azért ne felejtsük el, hogy van egy óriási nagy különbség a Tisza és a Fidesz között. Az egyik az az, ugye, hogy a Fidesznek ott van a pénzparipa fegyver arra, hogy mindent is oda tegyen a kampánynak az oltárára és egy nyertes választásnak az oltárára. És ezt azért láttuk például az 5-4 évveli, a 2022-es választásokon is, hogy eszméletlen mértékű összegeket toltak bele online és internetes hirdetésekbe, amik a közösségi médiákban futottak, és most ugye, ha jól emlékszem, tavaly ősszel jött be ez a törvény, hogy a Metán már nem lehet politikai tartalmú hirdetéseket feltenni, és akkor például nagyon érdekes volt az, hogy az ilyen tematikájú műsorok, amiket például a Fidesz felépített, ilyen volt például Németh Balázsnak a Harcosok órája című YouTube műsora, hát ennek például egy drasztikusan beesett a nézettsége azt követően, hogy nem lehetett hirdetni a tartalmakat. Na ilyenkor nyilván kicsit a valóság felsejlik amögött, hogy valójában itt mennyiekhez jut el egy-egy tartalom, mennyien néznek meg teljesen egy tartalmat, vagy mennyien néznek bele úgy egyáltalán. Szóval kell ezeket figyelni, meg érdemes ránézni, észben tartani, hogy ez hogyan alakul, de semmisképpen nem gondolom azt, hogy ez maximálisan mérvadó lenne, vagy csak erre hagyatkozva ki lehetne jelenteni bármit is a választások kimenetelével kapcsolatosan, vagy akár azt, hogy akkor itt most, nem tudom, van egy jóval inkább kedveltebb jelölt, legyen az akár Magyar Péter, akár Orbán Viktor.
Ugye, amikor a Meta bevezette ezt az új szabályozást, akkor az általad is említett Harcosok órája 96%-kal esett vissza a nézettségi mutatókat Igen. figyelembe véve. Nem tudom, hogy azóta ez mennyire rendeződött, de mindenképpen lényegében eltűnt a nézőtábor a Harcosok órája a képernyői elől. Viszont maradván a közösségi médiánál, az egyes bejegyzések alatt lényegében azt látjuk, hogy elszabadulnak az indulatok, és vállalhatatlan kommentek születnek meg. Belefér ez a pártoknak? Kérdezem ezt azért is, mert ugye a hozzászólások pörgetik az algoritmust, így a tartalom még több emberhez eljut. Hozzáteszem, hogy ez a jelenség ugye nem csak magyarországi választásoknál figyelhető meg volt ez Romániában is, vagy meg van most is ez Romániában, tehát a gyűlölködő kommentek itt vannak köztünk is, függetlenül attól, hogy április 12-én választások lesznek a szomszédos országban.
A kérdésedre válaszolva, hogy belefér-e a pártoknak, én úgy gondolom, hogy ők ezen nem kimondottan gondolkodnak. Valószínűleg az elsődleges szempont az, hogy nyilván ezek pörgetik az algoritmust, minél több emberhez eljuttatják, a különböző üzeneteket, feszültséget generálnak. De azért nyilvánvalóan azt is látni kell, hogy egyrészt Magyarországon egy nagyon mély apátiából jött ki a magyar társadalom akkor, amikor kirobbantak egy elmi botrány, Most pedig egy elképesztően felfokozott hangulat van. Az országnak egy nagyon nagy része hisz abban, hogy most pedig változás fog bekövetkezni. Nagyon sokan hisznek abban, hogy a Fidesz rendszer elváltható azzal a választási rendszerrel, amit önmagának kreált annak érdekében, és úgy, hogy saját magát hatalmon tudja tartani. Tehát érthető az, hogy nagyon felfokozott a hangulat, és azért mondjuk az elmúlt néhány napoknak a történéseit se hagyjuk ki ebből, azért a tegnap reggel derült ki, ugye, hogy Szijjártó Péter folyamatosan, úgy néz ki, hogy folyamatosan jelentett az orosz külügyminiszternek a különböző EU-s tárgyalások szüneteiben. Tehát, hogy az elmúlt néhány hétben olyan történések, olyan ügyek robbantak ki, ami egyébként fideszes politikusokat érintett, amelyek egy nyugatibb jogállamban, vagy legalábbis egy valamivel jobban működő demokráciában már rég a kormánypártoknak a végét jelentették volna. Tehát az érthető, hogy egy ilyen felfokozott hangulatban nyilvánvalóan mindenkiből így jön neki a mindenféle feszültség. Ez nem azt jelenti, hogy így egyetértek azzal, vagy hogy bármikor is egyetértenék azzal, hogy bárki is alpári módon nyilvánuljon meg az interneten. De hogy ezt a háttérinfót így fontosnak tartottam kiemelni. Azt, ami kis erdélyi magyar világunkra vonatkozik, ez egy nagyon érdekes helyzet. Én ezt talán így az elmúlt 2-3 hétben láttam jobban kiéleződni, amikor noha nem sok hang, de egyre többen, és mondjuk elképzelhető, hogy ez az én buborékom, és ezt vállalom, de egyre többen kezdtek el felszólalni amellett, hogy akkor miért nem fognak most a Fideszre szavazni, hogy milyen problémáik vannak a Fidesszel, hogy miért nem tartják jónak azt az erdélyi magyarokra nézve sem, hogy ismételten a Fidesz nyerjen. És azért ezek olyan hangok, még hogyha kevesek is, amelyeket az utóbbi, hát nem is tudom, 5-10 évben nem nagyon hallottunk nyilvánosan és a nyilvános térben. És közben ugye azt is látni és érteni kell, hogy az elmúlt 16 év mindenképp, de az azt megelőző periódus is nagyon komolyan hozzájárult ahhoz, hogy az erdélyi magyarságnak a fejében egy ilyen nagyon idealizált kép alakuljon ki arról, hogy mi is a Fidesz, ki is Orbán Viktor. Nagyon könnyen nem veszünk tudomást arról, hogy mik a mindennapi realitások Magyarországon, hogy melyek azok a nagyon fontos területek, amik miatt mondjuk a magyar társadalomnak nagyon komolyan elege van a Fidesz rendszerből. És hát nyilvánvalóan így támadva is érezhetjük magunkat, mert hát nyilván jönnek is támadások, ugye a szavazati jogunk az azért sokaknak egy, hát hogy is mondjam, szálka a szemében, hogy már pedig nem odaadózunk, miért szavazunk. Noha ez ugye jön az állampolgárságunkkal együtt. Ugye van egy teljes politikai párt, ami oda jutott 2026-ra, hogy az egyetlen egy kézzelfogható és megfogalmazott politikai üzenete az az, hogy ő elvenné a szavazati jogunkat. Itt a DK-ra gondolok. És közben pedig ott van egy olyan politikai erő, aki nem nagyon tudja, hogy hogyan kampányoljon közöttünk, nem nagyon tudja, hogy akkor mit is és hogyan is kéne mondani nekünk ahhoz, hogy az üzenetét átjuttassa, és valójában egy ilyen lebegésben vagyunk, hogy akkor most úristen, mi fog történni, miközben mi azt érezzük már nagyon régóta, hogy az erdélyi magyarság léte, az életünk az a Fidesz kormányoktól függ, ami nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok szempontból nem így van. Tehát, hogy ez a felfokozott hangulat van mi nálunk, én azt látom, és ezt kezd erősödni. Nyilvánvalóan itt rásegít bizonyos dolgokra az, hogy az RMDSZ nagyon komolyan és nagyon egyértelműen a támogatását fejezte ki a Fidesz irányába. Pont ma jelent meg Kelemen Hunornak egy legújabb interjúja a Maszolon, amiből nyilván eddig is kimondta Kerek Perec, de most aztán még inkább kimondta Kerek Perec, hogy ő mindenkit arra buzdít, hogy a Fideszre szavazzanak. Tehát, hogy van ez a helyzet, és közben van a mindennapi realitásunk, amiben nagyon sokszor talán nem tudjuk rendbe tenni azt, hogy noha nem élünk olyan jól, noha nem érezzük feltétlenül ezt a sok-sok támogatást, és nincs azért olyan nagy Kánaán földjeit mifelénk Erdélyben, és éppen az adókkal is jól leszivattak mindenkit, de hogy közben egy biztonságos pontként érzékeljük Orbán Viktor személyét, és akkor emellett így nagyon erősen harcolunk, vagy hát sokan harcolnak, és ez ugye le tud csapódni a kommentmezőkben. Egyébként, és ezzel így zárom ezt a gondolatot, az én tapasztalatom az, hogy az utóbbi hónapokban elég sokat utazgattam Erdély szerte, és több településen is voltam különböző rendezvényeken. Ez a komment szekcióban marad. egy rendezvényen sem tapasztaltam azt, hogy emberek oda jöttek volna, és olyan alpári stílusban, olyan ellenségeskedően viszonyultak volna személyesen is bárkihez is a térben. Tehát egyszerűen azt kell látnunk, hogy a képernyő mögöttiség egy olyan biztonságos közeget teremt ugye a kommentelőnek, amiben úgy érzi, hogy ezt megengedheti magának. Úgyhogy ez nem biztos, hogy, illetve az én tapasztalataim azt mutatják, hogy ez a való életben, és amikor offline találkozunk, akkor valójában nincs ilyen formájú fellépése az embereknek.
Mindjárt fogunk erről is beszélgetni, de itt említetted a buborékokat, hogy te azzal találkozol a közösségi médiában, a világhálón, hogy egyre többen felszólalnak a jelenlegi magyar kormány ellen, vagy mondják el azt, hogy nem fognak rá szavazni, vagy akár nem fognak élni a szavazati jogukkal, ugye ilyen tartalmakkal is lehet találkozni, Erdélyből, vagy erdélyi szavazókról, kettős állampolgárokról beszélve. Ugyanakkor megvan a másik része is, tehát létezik a másik buborék, ahol meg azt mondják, hogy igenis meg kell védeni a jelenlegi rendszert, mert úgy vizionálják, hogy ettől függ a romániai magyarság megmaradása. És hát vannak influencerek is, akik erre ráerősítenek egyik vagy másik részről, és ugye itt is megjelennek a kommentek, vagy a támogató, vagy a gyűlölködő kommentek, vagy éppen mind a kettő. Mekkora zavart okozhat ez a fejekben, vagy a buborékok között mostanra bő 2,5 héttel a választások előtt már nincs átjárás, tehát ezek a buborékok így mostanra már betonból vannak képletesen fogalmazva?
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire vannak betonból. Az biztos, hogy működtetnek olyan gépezeteket, amelyeknek az a célja, hogy akkor itt erről vagy arról meggyőzzék az erdélyi magyarokat. Hát nyilván a Fidesz működteti azokat a buborékait, amik arról szólnak, hogy meggyőzzék az erdélyi magyarokat, hogy már pedig a Fideszre szavazzanak. És hát mondjuk másik oldalon nem nagyon tudok, más párt nem nagyon tudom, hogy működtete bármilyen buborékot. Mint ilyen, akár mi között lehet egy buborék, noha ez nyilvánvalóan pártpolitikai pénzektől függetlenül működik, tehát hogy nekünk is fut egy sorozatunk, amiben az elmúlt 16 év Orbán kormányainak az eredményeit nézzük át erdélyi szemszögből, ez az Orbán erdélyi sorozatunk, és igyekszünk mindenféle szegmenst átvizsgálni, amiben azt látjuk, hogy a Fidesz kormányok valamit tettek, vagy elvettek, vagy hozzáadtak az erdélyi magyar léthez. És hát hogy is mondjam, én szeretnék nagyon hinni abban, de nyilván lehet, hogy ez egy ilyen naív elképzelés. Én szeretnék hinni abban, hogy nem fognak ezek a buborékok betonozódni. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan szükség van arra, hogy adott esetben különböző nézőpontok is elhangozzanak. Nyilván ez azért nagyon gyorsan hozzátenném, hogy ez nem mindegy, hogy az egyik nézőpont az nagyon sok magyar állami pénzzel van kitoldva, és konkrétan a tartalmai, vagyis hogyha már visszajutunk a fizetett hirdetésekhez, akkor szinte csak akkor tud eljutni emberekhez, hogyha agyon pénzelik a tartalmakat a közösségi média felületeken. Tehát, hogy nyilvánvalóan ebben vannak egyenlőtlenségek. Én azt gondolom, hogy amellett ugye azt mondtam, hogy az erdélyi nyilvánosságunk be van szűkülve, azért be van szűkülve így a képzelőerőnk is olyan tekintetben, hogy valamiért félünk, és nem gondoljuk azt, hogy lehetséges elképzelni egy olyan világot, amiben nem a Fidesz van kormányon, amiben esetleg nem az RMDSZ képviseli az erdélyi magyarságot, tehát hogy ebben a tekintetben úgy gondolom, hogy hát valahogy szintet kell lépnie, vagy legalábbis valamilyen irányba el kell indulni az erdélyi magyarságnak, hogy ezek a választások, ez lesz az a pont, amikor ez így megvalósul, és sikerül majd, nem tudom, kimozdítani. Mindenképpen látok mozgást abban, hogy nézőpontok azért mégiscsak változnak. Azt gondolom, hogy ez a fajta nagyon erős RMDSZ mellett való kiállás szerintem nem egy maximális konszenzus mondjuk az RMDSZ-en belül sem. Hogyha igen, az még szomorúbb lenne, mint az aktuális állapot, de hogy gondolom, hogy nem mindenki ilyen vérfideszes. Az más dolog, hogy politikailag ezt nyilván nem vállalják, meg hogy egy monolit egységként képeznek most egy álláspontot. Hogy is mondjam, nem egy könnyű helyzet, és nem könnyű ebből kinézni, és azt gondolom, hogy sok esetben az erdélyi magyar választópolgár valójában így magára van hagyva olyan szempontból, hogy nagyon sok olyan médiatermék van, hagyományos és új médiás termék is, ami valójában nagyon propagandisztikus, és nyilvánvalóan az a célja, hogy egy bizonyos irányba terelje a választói szándékot. És ez gond, és ezen nagyon jó lenne, hogyha változtatni tudnánk.
Említettél egy érdekes dolgot itt korábban, hogy amit egyesek leírnak a komment mezőbe a képernyő kényelme vagy biztonsága mögül, azt nem biztos, hogy vállalják egy személyes találkozás alkalmával, nem biztos, hogy vállalják az offline térben. Van neked erre vonatkozó konkrét tapasztalatod, hogy kaptál egy bizonyos személytől egy hozzászólást, ami egy személyes találkozás alkalmával nem köszönt vissza, vagy felmerül bennem az a kérdés is, hogy ugyanakkor valakinek a buborékába az a hozzászólás betalálhat, és tudjuk, hogy a szavazó fülke magányában mindenki maga húzza be az X-et, vagy maga pecsétel.
Az első kérdésedre csak annyit tudok válaszolni, hogy ilyen ennyi, és ennyire konkrét esetem fordult elő. Én igazából azt tapasztaltam, hogy a különböző felháborodás azzal kapcsolatosan, hogy nem tudom, februárban, januárban voltunk az Egyenlőbb Erdélyért mozgalommal több rendezvényen, Székelyföldön is, Temesváron is, és volt olyan település, ahol amikor közzétettük az eseményt, akkor a komment szekció felrobbant, és amikor megérkeztünk a helyszínre, akkor egyszerűen érdeklődő emberek voltak ott, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mit szeretnénk mondani, és nyitottak voltak arra, hogy párbeszédet folytassunk. A második kérdésedet, hogyha elismétled, akkor ezt megköszönöm.
Tehát, hogy valakinél az a hozzászólás, amit egy biztonságos közegből, akár anonimitással ír valaki a közösségi médiára, vagy bármilyen felületre, az meggyőző erejű is lehet bizonyos helyzetekben, nem állítom, hogy mindig az, és a szavazó fülke magányában akár ez is egy ok lehet, hogy egyik vagy másik tábort, oldalt válassza valaki.
Mindenképpen ez nyilván, hát nem tudom, hogy tudod, ebben csak így spekulálni lehet. Sosem lehet tudni, hogy végül is mi az a tartalom, mi az a mondat, mi az a történés, ami végső soron arra készteti az embert, hogy elmenjen szavazni, és hogy aztán ide vagy oda húzza az X-et. Tehát, hogy ez, én azt gondolom, hogy nagyon esetleges. Nyilván médiamunkásként én azt gondolom, hogy az én feladatom az, hogy megadjam a lehető legtöbb szempontot, ami alapján mondjuk egy ilyen esetben dönteni kell, hogy feltegyek olyan kérdéseket, amiket lehet, hogy nem nekem kell megválaszolni, hanem az adott szavazópolgár kell megválaszolja. De hogy ez a döntés valójában hol zajlik, azt gondolom, hogy nagyon egyéni szinteken dől el.
Digitalizáció és kampányolás, digitalizáció és kampány folyamat. Nem mehetünk el a mesterséges intelligencia kampányolása mellett, vagy a bérlájkolók mellett sem, és még számos ilyen digitális megoldást, vagy digitális tényezőt lehetne sorolni. Milyen hatással lehetnek ezek a választási folyamatra, illetőleg a demokráciára, tehát most akár Magyarországra, akár más országra gondolunk. Ugye találkoztunk Romániában is AI kampánnyal, találkoztunk az Egyesült Államokban is AI kampánnyal, és elég nagy arányban találkozunk Magyarországon is. Igaz, volt olyan AI kampány tartalom, aminél ezt nem jelölték meg, és volt olyan AI tartalom is, amit akár Orbán Viktor megosztott, ahol igen, meg volt jelölve, hogy ez még csak AI, de akár valóság is lehet, azt hiszem ez volt a felütés, amit a miniszterelnök használt.
Igen. Ez egy nagyon, nagyon érdekes terep, és azt gondolom, hogy nagyon messze állunk attól, hogy sajnos nagyon messze állunk attól, hogy komolyan tudják szabályozni az AI-nak a terjedését és a használatát úgy, nem tudom, tagállami szinten, mint Európai Uniós szinten, hiszen olyan ütemben fejlődik, hogy lehetetlen lépést tartani vele. Én nagyon sok esetben nyilván etikátlannak tartom, és gondolom azt, ahogyan a politikai pártok felhasználják az AI-t arra, hogy konkrétan propagandát közvetítsenek. Itt a videó, amire te hivatkozol, az konkrétan egy háborús jelenetet vázol fel, amiben ugye a kisgyerek megkérdezi az édesanyját, hogy az apuka mikor jön haza, akit éppen egyébként készülnek felbelülni a fronton. Tehát, hogy azt gondolom, hogy le lehet menni egy bizonyos szintig, és akkor az ilyen típusú AI kampánnyal a Fidesz itt bement az alá, a szint alá, amiről már szerintem sokan azt gondolták, hogy nem fog, vagy nem lehet. És ez azért is szörnyű, és itt most gondolok magunkra nézve is szörnyű, mert hogyha belegondolunk abba, hogy az RMDSZ két évvel ezelőtt és 2025-ben is maximálisan átvette azt a kampánystílust, amit a Fidesz űz most már több mint 10 éve, akkor ijesztő számomra belegondolni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk 2-3 év múlva az RMDSZ is ugyanilyen típusú AI videókkal fog majd konkrétan ijesztegetni minket, és egy ilyen egzisztenciális krízis helyzetbe kergetni még inkább. Tehát ilyen szempontból is veszélyesnek tartom. És hát ezen kívül pedig ugye vannak az többé-kevésbé ártatlannak tűnő helyzetek, nem tudom, Diana hercegnő kampány volt még Orbán Viktornak, ha jól emlékszem, és további ilyen anyagok, amik egyértelműen, hogy is mondjam, egyrészt megtévesztésre is mennek, meg arra, hogy nyilván vizionáljanak egy olyan világot, ami bekövetkezhet, vagy ami bekövetkezhetett volna. Itt ugye a veszélyes az, hogy felmerül a kérdése annak, hogy ki az, aki felismeri azt, hogy ez mesterséges intelligencia, és ki az, aki készpénznek veszi, hogy amit lát, az a valóság. És ugye egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy ezek a technológiák annyira fejlettek legyenek, hogy a lehető legvalósághűbbek legyenek. Mi lesz akkor, amikor majd, nem tudom, a mi generációnk sem tudja eldönteni azt, hogy ez most valóság vagy mesterséges intelligencia, olyan emberek sem fogják tudni eldönteni, akik mondjuk napi szinten ilyen tartalmak között mozognak. Szóval, hogy mindenképpen aggodalomra ad okot, még egyszer mondom, maximálisan etikátlannak tartom azt, ahogyan ezeket a technológiákat felhasználják arra, hogy konkrétan egzisztenciális válságot, krízis helyzetet, félelmet keltsenek az emberekben, és hogy keltsen a Fidesz az emberekben, és hogy ezzel próbálja meg ugye megnyerni ezt a választást.
Lehet arra számítani véleményed szerint, hogy egy pár éven belül országtól függetlenül, vagy kontinenstől függetlenül a pártok között elinduljon egy ilyen, idézőjelben mondom, AI háború, hogy ki tud jobb mesterséges intelligencia tartalmat gyártani és közzétenni? Mert hogyha a pártok azt látják ideológiától és országtól függetlenül még egyszer, hogy ez működik, akkor nagy valószínűséggel használni is fogják, tehát azért a politikai tőke megszerzése vagy megtartása az elemi érdeke mindegyik pártnak.
Nyilván igen, de én azt mondom, hogy ne adjunk ötleteket nekik. Nem tudom, egyébként nyilván nem látok a jövőbe. Én bízom abban, hogy azért csak nyilván egyre kevésbé, vagy hogy így a naivitásom így fel is felsejlik ismételten ebben a mondatban, de azért bízom abban, hogy valahol így csak sikerül ennek egy ha nem is megállj, de egy lassító valamilyen faktort így az előtérbe helyezni. Tehát, hogy ez így még a világ is 2 nap csak nem haladhat, és azért látnia kell. Nyilván a valóság az, hogy a hatalom jelenleg olyan embereknek a kezében van, akik egyrészt ezeket a technológiákat gyártják, másrészt akik ezeket a technológiákat felhasználják azért, hogy továbbra is hatalomban legyenek. Tehát, hogy nem akarok sem mellé beszélni, meg sem olyan mértékben naívnak tűnni, hogy ez így ne lenne. Ez a valóság, és tényleg ez a valóság. Én azt gondolom, hogy mondjuk nekünk lehet civil kötelességünk az, hogy tegyünk azért, és megtaláljuk a módját, hogy hogyan tudunk tenni azért, hogy ezeket a technológiákat és a felhasználásukat valahogyan szabályozzák.
Vagy legalábbis ártalmatlan formában használják, mert nem minden, amit az AI generált, az rossz, tehát lehet ezeket valóban etikus kampánycélokra is használni, vagy lehet ezt a technológiát, ezt ne zárjuk
Azt gondolom,
ki.
Hogy az AI-t, a mesterséges intelligenciát mindenképpen lehet etikusan és jó dolgokra használni, hogy mennyire lehet kampányban és pártpolitikai kontextusban etikusan használni, hát szerintem ez maradjon még vita kérdése, jó?
Maradhat. Vannak elképzeléseim, de legyen akkor ez egy másik beszélgetés témája. Lássuk
jó,
inkább azt, hogy hogyan találkozik az online és az offline kampányolás, és azért kérdezem ezt így, mert látjuk, hogy Magyar Péter és Orbán Viktor is országjárásba kezdett, kisebb-nagyobb időbeli eltérésekkel, de hogy ezeket nem csak a helyieknek tartják, nem csak azon települések és környékbeli lakosoknak, akik ott vannak, hanem ez lényegében élőben megy a közösségi médián, és ahány felületen csak tudják, annyi felületen közvetítik, és nyilván megjelenik egy ilyen fotóverseny is, hogy kinél volt nagyobb tömeg, lehet hallani dróntilalomról, hogy egyik vagy másik pártnál ne látszódjon, vagy minél kisebb tömeg látszódjon, ezt mind a két politikai erő a saját malmára akarja hajtani, hogy hát náluk voltak többen. Van egy ilyen ütközés az offline-ban és az online-ban, vagy az látszik, hogy szükség van az offline kampányolásra is, lásd országjárás?
Itt valójában az látszik, hogy ugye Magyar Péter már nagyon régóta országot jár, már annyira régóta, hogy akkor még Orbán Viktor és a Fidesz a digitális polgári köröket és az internetes hadviselést tartotta előnyösnek, és egy ideje rájöttek arra, hogy hát mégsem az online térben zajlik ez a kampány, és nekik is ki kell mozdulni. Ugye az egy abszolút újdonság, hogy Orbán Viktor úgy kampányol, hogy nyílt tereken és előre beharangozott időpontokkal, mert hogy mostanáig ugye stadionokba gyűltek össze. Nem menjünk most bele hogy miért megy ki nyílt térre, annak már inkább van egy nemzetközi és geopolitikai kontextusa. Tehát, hogy van ez az újdonsült helyzet. Én azt gondolom, hogy nyilván fontos, rájött a Fidesz arra, hogy neki is ki kell mozdulnia, hiszen nyilván valahogy Magyar Péter tömegeket mozgat meg minden egyes állomásán. És hát az online jelenlét, ez pedig nem tudja ezt olyan mértékben überelni, mint ahogyan gondolom, hogy számítottak rá, és azért azt tegyük hozzá, hogy mégiscsak személyes találkozás egy képviselővel, egy politikussal, azt gondolom, hogy még mindig nagyobb ereje van, mint annak, hogy több ezrek vagy több százezrek látnak bizonyos dolgokat az interneten. Ez Magyarországon. Tessék!
Kíváncsi vagyok, gondolom, most jön az erdélyi szempont, mert hogy ugye ide egyik politikus sem jön, se offline, se online. Ugye nyilván igen, Orbán Viktor itt volt tusványoskor, vagy minden évben itt van tusványos alkalmával, Magyar Péter pedig az 1 millió lépés program keretében eljött Nagyváradra, illetve tavaly nyáron volt egy esemény is Nagyadóriánban.
Így van, hát azt kell egyszerűen látni, hogy valójában egyik pártnak sem annyira fontos az erdélyi magyaroknak a szavazata, hogy ők így személyesen idejöjjenek. Ugye a Fidesznek, a határon túliaknak a szavazata egy nagyon szimbolikus, de annál inkább fontos szavazati pont, vagy szavazati egység, hiszen ugye ők azt állítják magukról, hogy ők a nemzeti egységnek a letéteményesei. És ehhez pedig maximálisan szükségük van arra, hogy már pedig a határon túli magyarok nagy többség rájuk szavazzon, mert hogy másként ők hogyan lesznek ennek a nagy nemzetegyesítő koncepciónak az ászlóvivői. Tehát az ő esetükben ezért fontos. Magyar Péternek egyelőre nem nagyon van mozgástere Erdélyben, hiszen ugye egy nagyon erősen Fidesz dominált a térségről tudunk beszélni. Ugye itt a politikum részéről sem volt semmiféle nyitás. Ugye voltak különböző összezörrenések is, hogy akkor kémek meg kémpártok ki lehetett sértődni, be lehetett üzengetni egymásnak, de ugye az RMDSZ maximálisan nyilvánossá tette, hogy ő már pedig a Fidesz támogatja, és nem más szándékában más pártokkal, de hát a Tiszával főként nem semmiféle tárgyalásba vagy ismerkedésbe kezdeni, ugye erről volt szó. A kongresszuson is, az RMDSZ őszi kongresszusán is, amikor, ha jól emlékszem, az Átlátszó RT riportozott egyet a helyszínen, és ott kérdezték meg, hogy hát amúgy a Tiszát miért nem hívták meg a kongresszusra, ha már ugye Orbán Viktor is ott volt a kongresszuson, amire ugye Kelment Nóra azt mondta, hogy hát valójában csak a kormánypártokat hívták, de hát itt ugye az látszik, hogy az RMDSZ maximálisan elköteleződött a Fidesz mellett, és ebbe a kontextusban nem fér bele az, hogy ők bármi nemű kommunikációba is kezdjenek a Tiszával. Na most, hogyha nincsen egy politikai aktor, aki téged politikai aktorként fogadni tud, akkor azért ugye nagyon nehéz bármit is tenni, azt se felejtsük el, hogy itt nem csak a politikai aktorokról van szó, hanem valójában az erdélyi magyarság kisebbségi intézményi rendszereinek a nagy részét az RMDSZ teljes mértékben leuralta, tehát nagyon kicsi a mozgástere az erdélyi magyarságnak, még azoknak is, akiknek egyébként, akik úgy gondolják, hogy mondjuk a Tisza az így szimpatikusabb nekik, vagy hasonló. Tehát, hogy egyszerűen nincsen mozgástér. Ennek ellenére egyébként fideszes politikusokat ugye mindegyre látunk Erdélyben. Ugye most volt itt néhány nap az agrárminiszter, ha jól emlékszem, Székelyudvarhelyen, de jönnek ugye a megmondó emberek is, tehát Nógrádi Györgyöt, ilyen bottal csinált biztonságpolitikai szakértőt megturnéztatták egész Erdélyben. Hihetetlen, hogy milyen számokat, milyen mennyiségű embert gyűjtött össze az egyébként ilyen orosz propagandát toló narratívája. De tegnap este Nagyváradon volt Bájár Zsolt, tehát hogy azért mindegyre jönnek ezek a megmondó emberek, akiket küldeni lehet. Itt talán az egyetlen egy érdekesség, amit kiemelnék, hogy ugye még január elején, amikor Sepsiszentgyörgyön kitörtek az adóellenes tüntetések, amiből aztán RMDSZ ellenes tüntetések lettek, akkor ugye felmerült Sepsiszentgyörgyön, ahol ugye Antal Árpád a Tiszát gyanúsította meg a tüntetéseknek a szervezésével, hogy itt valójában az a baj, hogy, és az a baj a sokaknak, hogy hát Lázár János március 15-én Sepsiszentgyörgyön lesz. Na hát nem tudom, hogy kinek tűnt fel az, hogy Lázár János nem volt Sepsiszentgyörgyön március 15-én, mert hogy Budapesten volt, és azért a magyar sajtó a budapesti békemenetről és a Kossuth téren zajló ünnepségről azért körülbelül úgy számolt be, hogy talán Lázár Jánosnak volt egy, mondhatni, karakteresebb beszéde azon a délutánon. Tehát, hogy ebből mondjuk levonhatjuk akár azt a következtetést, hogy Lázár János már egy annyira, ugye nagyon kevesen vannak, tehát, hogy Orbán Viktorral, Szijjártó Péter és Lázár János kampányolt, tehát, hogy ők vannak maximálisan a frontvonalba tolva, amiből mondjuk én így azt a következtetést vonom le, hogy talán nem engedte meg magának a Fidesz azt, hogy Lázár Jánost elengedje Erdélybe, mert hogy nagyobb szükségük volt rá oda-haza.
Nagyon kevés időnk maradt, ugye egy gondolata a Zsuki Ménesi RMDSZ kongresszusról, ott Kelemen Hunor azt mondta, hogy a kormányzó erőket hívta el mindkét országból, és ez az állítás igen. Igaz is volt, tehát tényleg valóban csak a kormánypártok voltak igen. Ott. Véleményed szerint a választás után bárki is alakít kormányt, vissza lehet majd szorítani azt a gyűlöletet, ami most tetten érhető? És hogyan fog ez lecsapódni Erdélyben, vagy milyen következmények lehetnek a választás után Erdélyben? Mondjuk el azt, ez nagyon fontos, hogy egy-két helyről döntünk, egy-két képviselői hely miatt harapunk egymás torkába a hozzászólások között.
Hát meg ez is nagyon változó tud lenni, annak függvényében ugye egy sokkal komplikáltabb választási rendszere van Magyarországnak, mint a miénk. Egyébként holnap fog megjelenni, ami közöttön egy beszélgetésünk Toró Tiborral és Székely István Gergővel pont a témában, és ott ezek a politológusok nagyon részletesen és ügyesen elmagyarázzák, hogy ez a rendszer hogyan működik, és milyen lehetőségeink vannak arra, hogy egy vagy két képviselőt, vagy akár egyetlen egy képviselőt se jutassunk be, vagy jutassanak be a levélszavazatok a Magyarország gyűlésbe. Úgyhogy valakit ez érdekel részletesebben, akkor majd mindenképp ajánlom, holnaptól már elérhető lesz. Válaszolva a kérdésedre, hogy Magyarországon mi fog történni, nem tudom, nagyon sok narratívát hallottam, hogy ez a felfokozottság hogyan fog lecsapódni akkor, hogyha ismét a Fidesz nyer, vagy hogyan fog lecsapódni akkor, hogyha a Tiszának sikerül kormányt váltani, nem tudom. Itthon azt gondolom, hogy nyilván sokkal egy mérsékeltebb dolog lesz, valószínűleg egyfajta veszteségként fogja megélni az erdélyi magyarság azt, hogyha esetleg Orbán Viktor elveszti ezeket a választásokat. Az ellentét viszont, mondjuk, hogyha itt a magyar-magyar kapcsolatokra gondolsz, vagy arra, hogy milyen az erdélyi magyarok, vagy a külhoni magyarok megítélése a magyarországi magyarok szemében, na, az tud felfokozottabb lenni akkor, hogyha ne egy Isten esetleg a kormányváltás egy mandátumon vagy kettőn fog múlni, és a végén kiderül, hogy azt az egy vagy két mandátumot esetleg a levélszavazatok adták. Az úgy gondolom, hogy mindenképpen egy ilyen katasztrofális helyzetet tud eredményezni, és hát nagyon reménykedem benne, hogy odáig nem jutunk el.
Vissza lehet zárni szerinted a választások után a gyűlöletet a palackba? Igen vagy nem? Zárjuk ezzel.
Én remélem, hogy igen.
Bízzunk ebben, legyen ez a zárszó. Kis Anna, a Miközött Közéleti YouTube csatorna alapító főszerkesztője, az Egyenlőbb Erdélyért Mozgalom társalapítója. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a figyelmet is.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.